Kegyelem és békesség legyen velünk Istentől, ami atyától, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Dicsérjük Isten testvéreink fennálló énekkel, a 154. számú dicséretet énekeljük el, Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa.
Thank you.
áldása az Úrtól legyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk neked ezen a mai napon a református egyház csodájáért. Hálát adunk, hogy mi ehhez a közösséghez tartozunk, minden nyomorúságunk, gyengeségünk, erőtlenségünk, bűnös voltunk ellenére is. Olyan jó tudnunk, hogy te jelen vagy a tiéd között. Nem hagytad magára a te népedet, hanem azon munkálkodsz ma is, hogy megtisztíts. Hogyha eltévedtünk valamerre, akkor visszataláljunk a gyökerekhez. Segíts, erősíts, hogy ez a mai ünnep, az ige szava legyen segítségül, hogy újuljunk meg, reformátori, újuljunk meg Krisztusi elkötelezettségünkben, újuljunk meg kereszténységünkben. Amen. Szeretett testvéreim, ige hirdetése alapigéje a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből való, a 14. verstől a 18. versig tartó szakasz olvastunk, így szól hozzám Isten igéje. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni erőtelenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kérem a gyülekezetet, foglaljunk. Szeretett testvérek, ez a mai nap számunkra jeles ünnepnap, és ilyenkor különösképpen is hálát adunk azért a történelmi csodáért, ami éppen 501 esztendővel ezelőtt történt, amikor is Luther bátor a Wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette azt a bizonyos 95 tételt, amivel formálisan is elindult az egyház reformációja. Tudjuk, hogy tartalmilag nyilván nem egy naphoz köthető ez, hanem egy folyamatnak a beteljesülése, de ennek a lényege és a célja az volt, hogy minden tekintetben visszataláljon az egyház a gyökereihez, visszataláljon a Szentíráshoz, és derüljön ki, hogy mi az, amiben meg kell tisztulni, és a rárakodott tévedéseket, szennyeződéseket tudja lehántani önmagából. Történelmi tény, hogy a reformátorok bátran hallották, hogy kizárólag az Isten ígéje, mégpedig annak az írott formája, a Biblia, az Isten ihlete kijelentése. Ezt annak idején latinul így mondták, és ez közismerté vált, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Aztán nagyon fontossá vált, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus, aki közben jár érettünk Istennél, akinek az áldozata érvényes a mindenható Isten előtt, elégtételként szolgál, és nem szükséges ehhez hozzátennünk, nem szükséges ezt kiegészítenünk, mert önmagában teljes. Latinul így nevezték ezt, hogy solus Christus, egyedül Krisztus. És ugyanilyen fontossá vált az is, hogy egyedül kegyelem
dicsőséget és a bocsánatot. A mi úgynevezett jó cselekedeteink nem megelőzik az Isten kegyelmét, tehát nem azért kegyelmes az Istennek, mi olyan jók vagyunk, hanem utólag hálálja meg az ember az Isten átélt kegyelmét és szeretetét. Ennek is megvan a közismert latin kifejezése, sola gratia, egyedül a kegyelem. És mindezt egyedül hittel, kizárólag hittel képes elfogadni az ember, képes átélni azt a csodát, hogy a megkegyelmezett bűnös az Isten szeretetének az ölelésében élhet. És ezt pedig latinul így mondták annak idején, hogy sola fide. Ez a négy alappillére a megújulás, a visszatalálás, a visszatérés folyamatának. És én testvérek az elhangzott szép ige szakaszból tulajdonképpen egyetlen rövid mondatot szeretnék részletezni, egy kicsit közelebb hozni hozzám. Ezt a mondatrészt, hogy ragaszkodjunk hitvallásainkhoz, hitvallásunkhoz. Ebben az összefüggésben próbáljuk megnézni, hogy mit jelentett ez eredetileg, amikor a címzettekhez elérkezett ez a bátorítás, mit jelentett hitvalló őseinknek, különösképpen is azokban a nagyon nehéz időszakban, amikor szenvedniük kellett a hitükért, amikor üldöztetésben volt részük, és az is izgalmas kérdés, hogy mit jelent ez most a mi számunkra, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mit jelentett eredetileg? Nem véletlen, hogy a Károli Gáspárféle fordítás ezt a kifejezést használja, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert ős eredetileg a vallás azt jelentette, hogy valaki megvallja a hitét, vállalja a hitét, tehát vallást tesz nyilvánosan is arról, amit megismer és elfogadott. És ennek a következményeként kialakul az emberben egy vallomás, egy hitvallás, és ezt nem szégyellem, nem rejtem védom alá, sőt szeretném, hogyha minél többen megismernék, és ezt a hitvallást hát vállalja az ember. Mi is vállaljuk a magunk hitvallását, sokszor el is szoktuk mondani, és ez elsöpri azt a kapitális butaságot, amit már egyre többször mondanak különféle körökből, hogy álljatok meg, mert a hit az magánék. Súlyos tévedés. A hit a legszemélyesebb közül. A Szentlélek Isten ugyanis arra munkál bennünket, akik hiszünk, hogy másokat is az Úr Jézushoz segítsünk. Hát hogy lehetne elrejteni azt, ami számomra segítség, amit én tudom, hogy az én életem ezért szabadult meg, ezért vagyok boldog ember. Hát hogy lehetne ezt elvitkolni? Szeretnék testvérek egészen világossá tenni ebben a mi korunkban, amikor külön technikát dolgoztak ki, és ezt tanítják különféle tanfolyamokon, hogy hogyan lehet a szavak mögé elrejteni a gondolatainkat. Képzeljétek el, hogy azt okítják az embereknek, hogy hogy lehet úgy beszélni, hogy ne mondj semmit. Hogy ne árulj el semmit önmagadról. Nos, az istenfélő ember életében a szív, a száj és a kéz tökéletes összhangban van. Nincs mit titkolni. Értelmű, és világos jellem, akiből kiszámítható magatartás következik. Ilyen kell legyen a hívő ember. És azt mondják, hogy ez egy veszélyes életforma, ezért tanítják ma a következőt. Az Isten szerint való hosszú távú gyakorlat azonban az, hogy az Isten csak arra adja az áldását, amikor valaki nem titkolja el a hitét, és ebből következően nem titkolja el a vallomását sem. Erre bátorít testvéreim az Isten reformáció ünnepén bennünket, hogy ragaszkodjunk. Ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, és az összefüggésből kiderül az is, hogy ez a hitvallás nem egy hittételt, vagy egy hittétel csomagnak az igaznak tartását jelenti. Nem elég az, hogyha valaki föl tudja mondani könyv nélkül az apostoli hitvallást, még az sem elég, hogyha a helyeleveti kátéből is tudunk hosszú mondatokat idézni könyv nélkül, hanem a hitvallásos ember az Úr Jézus Krisztus személyéhez ragaszkodik elsősorban. Nem tételekhez való ragaszkodást jelent tehát, vagy legalábbis nem csupán azt, hanem mindig egy élő személyhez való ragaszkodást. A megjelent Isten fiához, az élő és feltámadott Krisztushoz. Egyre mélyebb ismeretre juthatunk, és több oldalról is megismerhetjük a mi Urunkat, és ez nyilvánvalóan egyre több támadási felületet fog adni. Lesznek emberek, akik elég állnak, és azt mondják, hogy állj meg, azt nem úgy kell érteni, ahogy te mondod. Gondold meg, hogy nem egészen úgy van, ahogy azt te vallod. És bizony némelyekben megint akadik. És elkezdenek gondolkozni, hogy tényleg úgy van, nem tévedek. És erre jön az Isten bátorító lelki gondozása, tulajdonképpen ez az egész igeszakasz nem más, mint egy drága lelki gondozás, mennyei lelki gondozás, hogy mindezzel együtt nyugodtan ragaszkodj a hitvallásokhoz. Nem kis dolog, hogy az Úr Jézus kijelentette magát nekünk. Óriási felismerés az, hogy tudomásul veszem, hogy nem kiszolgáltatott magánosságban élem az életemet, hanem gazdámban. Ragaszkodjatok az igazsághoz, aki megint csak egy élő személy, az Úr Jézus Krisztus. A vele való közösség az, ami ezeknek az embereknek mindennél többet ér. És akkor szembe találjuk magunkat azzal a kérdéssel, hogy miért olyan fontos, hogy ragaszkodjunk a hitvallásokhoz. Örüljenek neki, ha megismerték az igazságot, ha ez nekik olyan fontos, mondják el másoknak is, aztán majd bízzák rá másokra, hogy ezt mérlegelik, elfogadják, vagy azt mondják, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérem. Miért olyan központi feladat a lelki gondozónak, hogy erősítse, bátorítsa őket, hogy minden szenvedés közepette és ragaszkodjanak a megismert igazsághoz, vagyis Jézus Krisztushoz. Tudjátok miért? Pál apostol nagyon világosan elmondta. Nem is kell többet tudni, nem is kell többet mondani. Az ok az, hogy nekem az élet Krisztus. Ez mindennek a magyarázata. Ezért ragaszkodom, mert nekem az élet Krisztus, mert benne mindent megkaptam. És ezután nem kell magyarázkodni. Nem kell bizonyítani, nem kell okoskodni, Mindennél nagyobb érték az, amit én Krisztusban kaptam. Mert itt az élet, az örök életet is jelenti, ami a meghalás után is megmarad, és ez a legfontosabb érték. Itt tehát nem egyfajta vastagnyakúságról, nem egyfajta kunokságról, vagy beszűkült makacságról van szó. Nem ilyesmire biztatja a levél szerzője az akkori hívőket, hogy ragaszkodjanak a hitvallásukhoz, vagyis ragaszkodjanak Jézushoz, hanem itt valóban az életről van szó. Itt mindenről szó van. Sok mindent szívesen elveszít az ember, vagy sok mindent készséggel letesz. Az élet mindennél fontosabb. És aki azt megnyerte, az mindent megnyert. Nem könnyű dolog megtartani ezt az életet. Aki már Jézussal közösségbe jutott, az sok mindent átél, sok mindent megtapasztal, olyan erőket, amelyek igyekeznek elszakítani Jézustól. Ezt tudomásul kell vennünk, mert vele jár a Krisztus követésével, hogy az engedelmes hívő életet támadások érik. Mindezen támadások mögött is az ős ellenség van. Az ős ellenség, akiről Luther Márton az imént énekelt énekben is szól, és ezzel számolnunk kell, és ezért kell ragaszkodnunk Krisztushoz, és erre a bátorításra volt szüksége a protestáns embereknek, az előttünk járt hitvalló ősöknek, különösképpen azokban a nagyon nehéz időkben, amikor a legsúlyosabb üldöztetésnek voltak kitéve. Biztos hallották a testvérek, hogy a 17. század egy évtizedét így nevezte el a történelem, hogy gyász évtized. 1671-től 1681-ig tartott ez a 10 év, amikor az ellenreformáció a legkegyetlenebbül támadt azokra, akik azt a bizonyos négy szózt, azt a négy kizárólagosságot vallották, hogy csak a Szentírás, csak Krisztus, csak kegyelemből és csak hit által. A 16. század végére, nem mindenki tudja, Magyarország lakosságának több mint 70%-a protestáns vallású lett. Evangélikus és református gyülekezetek nőtek ki, templomok épültek, iskolák jöttek létre. A gyülekezeti élet a maga sokszínű gazdagságában kezdett kibontakozni, pedig török uralom volt, meg mindenféle egyéb uralom volt, és akkor fogtak hozzá a jezsuiták vezetésével, német katonák fegyveres segítségével a gyülekezetek szétszivárgásához. Az ellenreformáció kegyetlenül támadt, és az volt a cél, hogy akit csak tudnak, kényszerítsenek arra, hogy vissza a római katolikus egyházba. Közismert történelmi tény, hogy 1674-ben Pozsonyban volt a legszörnyűbb ilyen tárgyalás sorozat, amikor is 735 prédikátort és iskolamestert, azaz lelkipásztort és tanítót idéztek meg, közülük 336-an meg is jelentek, hetekig kínozták, hallották, győzködték őket azzal a célral, hogy közülük minél többen katolizáljanak. Elképesztő, hogy milyen vállakkal illették őket. Érdekes dolog, hogy a történelem időnként 20. század közepén a kommunista diktatúra ugyanazt a vállat mondta, felségállulás. A fennálló rend ellen való szervezkedés, a király elleni összeesküvés, ez volt a vád, akkor is, meg a 20. században is, csak akkor nem királynak hívták a hatalmat, hanem másként. Olyan vádakat soroltak föl a hamis tanúk, hogy időnként maga a bíróság is mosolyra fakadt, amikor az istentiszteletre gyülekező közösséget azzal vádolták, hogy meg akarják dönteni Bécset. Azért jött össze az a 60-80 ember imádkozni. A lényeg azt esetének, hogy ezek közül az emberek közül sokan aláírtak valamiféle kötelezvényt, mert megijedtek a szenvedéstől. De sokan, a többség mindent vállalt, ragaszkodtak a hitvallásukhoz. Közülük került ki az a bizonyos 40 református prédikátor, ők voltak azok az emberek, akiket gyalog hajtottak el Nápolyig, lebonyolódva, üszkösödő lábakkal, egyre többen meghaltak útközben, össze voltak bilincselve egymással, és így kellett sok száz kilométert megtenni, és amikor odaértek, járkányi erejük sem volt, hanem négy kézláb csúsztak, másztak a sárban meg a jégen, és aztán Nápolyban fejenként 50 aranyért eladták őket Gályára. Ez is ismert, azt hiszem mindenki előtt, hogy a gályaragság a legkegyetlenebb dolog volt abban az időben, odaláncolva, teljesen messze legyünk, kiszolgáltatva mindenkinek és mindennek, a szájuk állandóan ki volt köcskölve egy vaskörtével. Kocsi Csergő Bálint, aki ott volt ezek között, ő írja le, hogy ettől, meg az éhezéstől és a szomjazástól nagyon sokaknak szinte elrohadt a nyelve és a szája, sem inni, sem enni nem kaptak. És aztán egy Röjter Mihály nevű admirális holland tengernek szabadította ki őket onnan, amikor már csak 24-en voltak. Nem sokkal a szabadulások után többen közülük elhunytak az átélt szenvedések miatt. Nos, ezek az emberek ott a börtönben is, ahol annyira össze voltak csúfolva, hogy csak állni lehetett. Beszélni nem volt szabad, nem tudtak, a gályán se tudtak, mert nem is volt lehetőségük rá, mert ki volt köcskölve a szájuk. De jelekkel jelezték azt, ami a zsidókhoz írt levél lelki gondozása, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mindenki tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, akiről ez az ige is szól, nagy főpapunk, olyan, aki áthatolt az egeken, és ez a valaki, ez a főpap, megnyitotta az üdvösség útját. Jézus ő az Isten fia, aki olyan főpap, aki megindul a mi gyarlóságunkban, mert ő maga is mindent elszenvedett az ő testében, kivéve a bűnt. Megint érdemes föltenni a kérdést, miért ragaszkodtak ezek az emberek a hitvallásokhoz? Hiszen mindegyiknek családja volt, természetesen ők éppen úgy nem tudtak semmit sem a családjukról, mint ahogy a 20. század második felében elhurcolt magyar egyházi ember és nem egyházi letartóztatottak sem tudhattak semmit. Az ember azt kérdezi, hogy nem lett volna bölcsebb, hogy megfontolják ezt az egész dolgot, és a hitvallás egy részét elmondják, a másik részét meg, hát tartsák meg maguknak. Nem kell mindent kibeszélni. Nos, testvérek, ha nem tudtátok volna, most tudjátok meg, hogy a református ember azt mondja, amit gondol, ha valóban az Isten igéje szerint reformált a gondolkodása, meg a jellene, és nem csak forma szerint. Miért voltak ezek ilyen makacsak? Egyáltalán mi a különbség a makacság és a kitartás között? Egyetlen szó, a meggyőződés. Ez a különbség. Ezek az emberek nem a felszínen mozogtak. Ezeknek az embereknek zsigerükig, a belsejükig, a szívükig, a gondolatvilágukig hatolt az evangélium. Mert ezeknek valóban az élet Krisztus volt. Nem mese. És ez a szívük hatoló evangélium. Ez segítette őket, bátorította őket. Akinek a szívében hit által ott él maga az Úr Jézus Krisztus, aki az igazság, aki az élet, az Isten testre töltött szeretete, az nem szokta mérlegelni, hogy mennyit hallgassak el a hitvallásomból, és mennyit mondjak el. Nem rapinált módon méricskél, hanem ragaszkodik az Istennel kapcsolatos hitvallásához. Drága testvéreim, reformáció ünnepén legyen bátorságunk odaállni az Isten igényének a világosságába, és megvizsgálni személyesen azt, hogy hogyan állunk az álhatatosságról, hogyan állunk a megalkulásainkkal, hogy vajon nem az-e az oka sok-sok tévedésünknek és visszakozásunknak, hogy nem ismerjük még igazán Jézust. Nem tudjuk, hogy kit tagadunk, vagy kit tagadnánk meg, amikor nem ragaszkodunk a hitvallásunkhoz. Nagyon sokan azért virtúznak a Krisztusért vállalt szenvedést, legenyhébb formájától, a gúnyolódástól, vagy a kinevetéstől, vagy a leszúrástól is, mert nem ismerik azt a gazdagságot, amit a belevaló közösségünk jelent. Ezért talán nincs is itt vallásuk. Mihez ragaszkodna az az ember, aki nem tudja, hogy mihez kellene ragaszkodnia. Világosan kell látnunk, testvérek, hogy ez a hitvallásos ragaszkodás ma egyre inkább butaságnak és nem erénynek számít. Másra tanítja a szülő ma a gyermekeit, és nagyon sok intézmény is egészen mást oktat. Egy ilyen hazugságra, képmutatásra, látszatokra épülő állandó bizonytalanságban és ideiglenességben kapkodó, ügyeskedő és helyezkedő szellemiség nem ad bátor hitvallókat a közösségnek. Hát honnan is adnak? Hiszen nincsen. És ez a méreg sok mindenre kihat az életünkre. Kihat például a házasságokra is. Hát miért ragaszkodjunk egymáshoz? éjjel és nappal. És kihat a családi életre, kihat a munkaterületre, az egész életünkre. És ez nem csak úgy elszigetelten, így vagyok jelentkezik, hanem az életünk egészét megmérgezik. A gondolkozást, a körülöttünk lévő egész életet. Soha nem tudhatjuk, például, hogy egy felelős államférfi vagy politikus igazat mond-e, mert ma ezt mondja, és holnap mindenféle kiromkodás nélkül mondja az ellenkezőjét. Egészen elvált a szó a gondolattól, és a cselekedet az elhangzott beszédtől. Nem számít ma erénynek, hogyha valaki ragaszkodik a hitvallásához. Testvéreim, nagyon fontos dolog, hogy nekünk szól ez a kedves lelki gondozói bátorítás. Mi, akik már megismertük valamennyire, már mindnyájan az Úr Jézus Krisztus, és itt sorolja a főpapunknak a jellemzőit, az Isten fiát, aki áthatolt az egyeken, aki megindult gyarlóságainkon. Félreértés ne legyen. Nem arra biztat, hogy kezdjünk el hősködni. Nem a saját magunk mártíromságát kell keresnünk, mint ahogy azok a 16. 17. századi emberek sem a mártíromkodást keresték, de vállalták a hitük következményét. És olyan csodálatos, hogy a Krisztus megadja az erőt ahhoz, amit el kell vállalnunk. Nekünk nyilván nem kell keresnünk a szenvedést. Ha azonban valami árat kell fizetni, akár úgy, hogy a saját szokásainkból, vagy rögeszvéinkből, vagy a neveltetésünkből kell ezt azt elhagyni, mert kiderül, hogy nem összeegyeztethető a Krisztus igazságával, akkor ne féljünk bármit odaadni, csak hogy a Krisztust még jobban megismerjük, és azt a gazdagságot, amit a hozzá ragaszkodóknak kínál, egyre jobban ragaszkodhassunk. Erre biztat testvérek az Isten igéje ma bennünket. Tudjátok, abban egészen biztosak lehetünk, hogy egyszer mindent és mindenkit el fogunk veszíteni. És akkor egyetlen valaki marad meg nekünk, aki ott lesz velünk majd halálunk óráján is, és ott lesz velünk utána is, ha mi itt ragaszkodunk őhozzá. És ez az életünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus. És ő mondja most nekünk reformáció ünnepén, hogy boldog ember az, aki áldozatok árán is ragaszkodik ő hozzá. Amen. Feleljünk testvéreink az ige szavára énekléssel, énekeljük fel a 392. számú dicséret első versét. Az egyháznak a Jézus Légy áldott, Urunk, hogy nem ingoványos talajra, nem a mi hűségünkre vagy hűtlenségünkre, kegyességünkre vagy kegyetlenségünkre építettél, hanem önmagadra, aki engedelmes voltál haláláig, mégpedig a keresztpálnak haláláig. Kérjük, segíts, hogy egyre jobban megismerhessünk téged, és legyen legszemélyesebb hitünké az, hogy megváltottál, hogy tulajdonaid vagyunk, hogy életet készítettél számunkra, és hogy nem hagysz magunkra, hanem hívhatunk minden útunkra, minden dolgunkra, hogy előtted mindent megmondhatunk, megvallhatunk, kételkedéseinket is, bizonytalankodásainkat is, hitetlenségeinket is. Kérünk, erősíts, Urunk, hogy váljék hitvallássá, meggyőződéssé a hitünk is. Engedd, hogy eljuthassunk addig a boldog vallomásig, amit Pál apostol is olyan nagyon boldogan megvallott, hogy nekem az élet Krisztus. Köszönjük, hogy te vagy számunkra is az élet, te vagy a garancia, te vagy a biztosíték, és mi pedig a tiéd lehetünk. Őrizd meg, áld meg, segíts meg, tisztogass meg, újíts meg bennünket, Urunk, a te végtelen jégalmadból. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen. Mindezután, testvéreim, az Úr Jézus Krisztus áldott kegyelme, szeretete és Szent Lelkének ereje legyen mindannyiótokkal. Amen. Helyünket elfoglalva, az áldott énekkel